Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, jertek Isten tiszteletünk kezdetén, a 42. Zsoltárunk első házkodjunk. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. És a 635. dicséretünket keressük ki a barna énekeskönyvünkből, a 635. dicséretünket, ennek mind a 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. Uram, tied vagyok én, magadnak alkottál.
Életben, halálban. teremtő, lelkem könnyen váljon, s mikor a kürt megzendül, kegyelmet találjon.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdéseit, feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk, mely kérdések a 8. parancsolattal kapcsolatosak, a 8. parancsolat pedig így hangzik, ne lopj.
Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, mint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak.
Isten igéjét olvasom a következőkben, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 12. fejezet első 8 versét olvassuk, amely eképpen hangzik. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan, egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Isten áldó kegyelme világosítsa meg előttünk az ő üzenetét, és adja, hogy szívünkbe készek legyünk befogadni az igét. Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert áldó kezeid tele vannak a te égre való vágyakozás, jósággal te utánad, hanem ajándékozz meg bennünket, mindazokkal az áldás által ez a mi utánad való szomjúságunk megelégítetik, de ugyanakkor mégis megmarad. Kérjük így a te áldó jelenlétedet. Amen. Kedves testvéreim, a 235. dicséretünk első és második versét énekeljük az ige hirdetés hallgatása előtt. A 235. dicséretünk első és második versét: Hallgass meg minket, nagy Úristen!
Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy nehessünk hitetlenségben, ördög kezében. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság. Mi se világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 12. fejezetéből. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének az első két versét olvasom, ahol ezeket írja a Szentlélek. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvéreim, a sok nehézség mellett, ami talán utol éri újra és újra a mi életünket, biztosan előfordult már minnyájunkkal olyan is, hogy valami jót és dicsőségeset tulajdonítottak nekünk úgy, hogy mi azt valójában nem érdemeltük meg. Hogy mi arra valójában nem voltunk jogosultak. Az elmúlt héten néhány napot egy konferencián tölthettem és szolgálhattam, és mások hívták föl rá a figyelmemet, hogy a szoba beosztásos lapon, ahol előre följegyezték, hogy ki melyik szobában fog aludni, a nevem így szerepelt: Dr. Sípos Aba Álmos. Hát, megnéztem én magam is a papíron, egy kicsit barátkoztam ezzel a kinézettel, hogy ez hogy is nézne ki ott ez a két betű a nevem előtt, és aztán gyorsan rájöttem, hogy valójában két lehetőségem van. Vagy megszerzem azt, amit valaki tudatlanul jó szándékból nekem tulajdonított, vagy pedig azok előtt, akik ezt örömmel konstatálták, hogy én már doktor vagyok, beismerő vallomást teszek arról, hogy valójában itt tévedés történt. Hát a személyes bemutatkozásnál aztán ez utóbbi variációt választottam, hogy elmondtam, nagyon szép, megtisztelő dolog, de én még nem vagyok doktor, és talán lehet, hogy nem is szerzek ilyen címet egész életemben. Mindezt azért mondom el, mert a római levelet olvassuk napról napra Biblia olvasó kalauzunk szerint, és az apostol olyan szépen fejti ki azt, nem egyszerűen, de mégis nagyon szépen, amit Isten nekünk bűnösöknek tulajdonít. Arról szól ez a levél, hogy Isten igaz, és csak azoknak van Istenhez menetelük, akik maguk is igazak. Arról szól ez a levél, hogy mi emberek bűnösök vagyunk, és ezért valójában az Istennel nem juthatunk kapcsolatra. Mint ahogy a mágnesnek két pólusa van, ezek ellentétes töltetűek, úgy igazából ez a helyzet Istennel és az emberrel is. Isten teremtményei vagyunk. Ő igaz, de mi hamisak vagyunk. És ez megakadályozza azt, hogy mi nekünk az Istenhez közünk legyen. Azonban szépen fejti ki az apostol azt, hogy Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban elküldte hozzánk az ő igazságát. Azért, hogy utat nyisson nekünk önmagához. Jézus Krisztus megbüntette a mi vétkeinkért, és ezért Jézus Krisztusért, azért, ahogyan ő az Isten igazságát megszolgálta, kiszolgálta, van mégis a Jézus Krisztusban hívőknek menetele az Atyához. Olyan szépen foglalja ezt össze az apostol a levél harmadik fejezetében, a harmadik fejezet 22-től 26. verséig terjedő szakaszban, ahol ezeket olvassuk. Az Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Nem egyszerű olvasmány a római levél, mégis minden hívőnek meg kell ismerkednie azzal, ami itt számunkra kijelentetett, mert ez segít bennünket felszabadultan, boldogan és felelősen élni. Valami felfoghatatlan és kibeszélhetetlen titkot tár fel előttünk az apostol akkor, amikor Isten irgalmáról beszél, aki közé és az ember közé, önmaga és az ember közé Jézus Krisztust állította, és ő érette, atyaként bánik velünk. Tulajdonképpen azt mondja itt el az apostol, hogy a Jézus Krisztusban hívőkkel, Atya irgalommal, szeretettel bánik. Úgy látja a hívőket az ő fiában az Atya, mintha azok valóban igazak lennének. Így tekint ránk. Miközben mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, olyanok vagyunk, amilyenek. A Szentlélek azonban indította Pál apostolt arra, hogy miközben ezt a csodálatos titkot föltárja a római gyülekezet hallgatósága előtt, beszéljen nekik arról is, hogy Istennek ez az irgalma és szeretete mégsem szabadítja fel a Jézus Krisztusban hívőket arra, hogy ezután ugyanúgy éljenek, mint mielőtt ezt a titkot megismerték. Mert nem csak a rómabeliek, hanem mi is, akik erről hallunk, mindjárt arra gondoltunknél fogva, hogyha az Isten ilyen nagy vonalú velünk, hogy ő Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusért igaznak lát bennünket, akkor élhetünk mi nyugodtan, kényelmesen itt a földön. Akkor nem kell nekünk annyit küzdeni itt a földön, a hitnek a dolgával. Ha Isten úgy is olyannak lát bennünket, mintha igazak lennénk. Ezért Pál apostol elmondja azt, hogy Isten ugyan igazságot tulajdonít nekünk, amiben hitáltal részesedünk, de ennek a hitnek mégis ki kell kristályosodnia. Ennek a hitnek valahogyan mégis kifejeződésre kell jutnia a mi életünkbe. Isten nem akarja azt, hogy mi a Jézus Krisztusban való hittel úgy éljünk, mint amikor még hitetlenek voltunk. Egészen egyszerűen, ha valaki hisz, annak kifejezésre kell jutnia, de így is mondom, hogy kifejezésre jut az életében. Ha a hit nem jut kifejezésre az életünkben, annak az egyik oka lehet az, hogy valójában még nem is hiszünk Jézusban. És valami olyasmit várunk, amit nem joggal várunk el. A hit az engedelmességben fejezi ki önmagát. Ha valaki kíváncsi erre, hogy Jézus Krisztusban való hit az hogyan manifesztálódik, hogyan látszik meg a hívők életén. Annyi pusztán, hogy ennyit mondunk, én hívő vagyok? Annak azt mondja a Biblia, aki ezt megkérdezi, hogy ez nem ennyi pusztán. A hit az engedelmességben, méghozzá Krisztusnak, az Istennek való engedelmességben fejezi ki önmagát. Magyarán, ha valakinek adatott a Krisztusban való hit, akkor lehetetlen, hogy ez az élet szentségében, az életvitelében ne váljon láthatóvá. Az lehetetlen, hogy egy hívő ember ugyanúgy éljen a hitben, mint amikor még hitetlen volt. Ha nincs különbség a mi életünk között, amit hitetlenül töltöttünk el, és most azt gondoljuk, hitben járunk, akkor ott valami komoly probléma van. Akkor vagy nem igazi az a hit, ami bennünk van, vagy nem értettük meg azt, hogy Isten az engedelmesség által mutatja meg és fejezi ki a neki való engedelmesség által rajtunk azt, hogy ő kicsoda. Nagyon fontos, hogy amikor ezt a szót halljuk, hogy engedelmesség, és ezt a hithez kapcsoljuk, akkor értsük azt, hogy a hit miért az engedelmességben fejezi ki magát. Nem szeretjük ugyanis ezt a szót annyira, és ezt a fogalmat, hogy engedelmesség. Talán a gyermekkorunkban ez volt egy olyan fogalom, amivel konfrontálódtunk viszonylag hamar, amikor a szüleinek kellett engedelmeskedni. És alapvetően az ember nem szeret másoknak engedelmeskedni. Most Isten is azt mondja, hogy engedelmeskedjünk neki. Ahhoz, hogy ezt jó szívvel tudjuk megtenni, hogy a mi hitünk így váljon nyilvánvalóvá az emberek előtt, önmagunk előtt, meg kell legelőször is értenünk, hogy miért kell Istennek engedelmeskednünk. Mi az alapja a hívők engedelmességének? Erről beszél az apostol itt a 12. fejezet első versében, amikor azt mondja, az Isten irgalmára kérlek titeket. Testvérek, ez nem egy olyan felszólítás, amit mi szoktunk egymás felé mondani. Ugye, az Isten szerelmére kérlek, sóhajtanak föl sokan végső kétségbe, esésükbe, amikor már nincs több kártya, amit elő tudnának húzni. Pál apostol itt nem valami szlogent süt el, hanem pontosan és szó szerint kell értsük azt, amit ő itt elmond. Azt mondja, az Isten irgalmas volt hozzátok az ő fia Jézus Krisztus által. Ti azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban, vettétek az Isten irgalmát, és most az apostol azt mondja, a ti engedelmességeteknek ez kell legyen az alapja, hogy az Isten irgalmas volt hozzátok. Isten irgalma ugyanazt jelenti, mint az Isten kegyelme. Hogy tudnélik, Isten megbocsájt nekünk bűnösöknek. Amikor ezt a szót kimondjuk, akkor itt rögtön a mi nyelvünk kifejezi azt, hogy az Isten megbocsájtásában Isten cselekszik. Ő bocsájt meg. Mi ebben passzívok vagyunk, mi bűnösök vagyunk. Mi mindazt hordozzuk, amit az Isten utál, amit az Isten idegenkedik. Ő mégis megbocsájt nekünk. Ez a kegyelem, testvérek. Ez az érthetetlen kegyelem, hogy az Isten ezt mégis megteszi az Isten irgalmára, amiért az Isten jót tett veled és veletek, azt mondja az apostol, azért kérlek benneteket az engedelmességre. Aki még nem ismerte meg Isten kegyelmét személyesen, aki még nem ismeri Jézus Krisztust személyesen, aki még nem úgy tekint Jézus Krisztusra, hogy az ő halálában az én bűneim büntetése zajlott le, az nyilván mindezt nem érti. Akinek Jézus Krisztus csak egy történelmi személy, aki született, élt, meghalt, aztán állítólag föltámadott, annak fogalma sincs arról, hogy mit jelent az Isten irgalmára appellálni. Az ilyen emberek általában olyan erkölcsi elvárásokat látnak az engedelmességben, amiről úgy gondolják, hogy azok teljesíthetetlenek. Én magam is el tudom mondani a testvéreknek azt, noha gyermekkorom óta az ige világában nőttem föl, hogy mindaddig, amíg személyes hitre és a hit által személyes kapcsolatra nem jutottam Istennel, mindig az volt a mérlegelésem alapja, az Istennel való kapcsolatra nézve, hogy mit nem szabad majd nekem csinálnom. Mit nem szabad majd nekem csinálnom, ha én engedelmes hívő ember leszek. Mindig csak ezt láttam. És mindig úgy döntöttem, hogy én nem akarok keresztjénné lenni, nem akarok hívővé lenni, mert ahogy a mai ember szokta mondani, úgy mondtam én is magamnak, így fogalmaztam, hogy én élni akarok. Hát én ki akarok próbálni ezt azt az életbe. De ha én keresztjén érzek, hívővé leszek, az Istenbe húzza a kéziféket, és nincs tovább. Testvérek, amíg nem jutunk el az Istennel való személyes kapcsolatra, addig nem értjük ezt a kifejezést, hogy az Isten irgalmára kérlek téged, hogy engedelmeskedjél. Amikor hívővé lehettem Isten kegyelméből, akkor azonban mindezt megértettem. Megértettem, hogy az Isten annak ellenére szeret engem, amit én produkáltam vele szemben. Hogy az Isten annak ellenére szeret engem, hogy bűnös emberek bűnös leszármazottja vagyok. Magyarán egy olyan úton megy az én életem, amivel az Isten soha nem ért egyet. Mert az ember és az Isten útjai elváltak a bűneset után. Az Isten nem ment tovább az emberrel ezen az úton. És amikor én megértettem azt, hogy az az Isten, aki elvált tőlünk emberektől, akiknek a leszármazottjaként én is megszülettem bűnösnek és bűnösként, sőt, még tetéztem a bűnöket, hogy ez az Isten mégis utánam jön, szeret engem, elküldi a fiát értem, sőt, az én bűneimért megbünteti a fiút. És végül, amikor ezt megértettem, akkor elkezdtem érteni azt is, amiről itt az apostol beszél, hogy az Isten irgalmáért, azért a kibeszélhetetlen jóért, szeretetért, azért a meg nem érdemelt, és soha ki nem érdemelhető jóért, amit az Isten tett veletek és veled, azért kérlek téged és titeket az engedelmességre. Nem szabad elfelejtenünk, testvérek, hogy a mi engedelmességünk alapja, a hívők engedelmességének az alapja Istennek ez a hatalmas, jó téteménye, amelyre nem szolgáltunk rá, amit nem érdemeltünk ki, amit ő önmagából, önmagáért megtett velünk. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy amikor az Istennek való engedelmességről hallotok, és erről a dolgról beszélünk, akkor egy terhet láttok ebben, egy erkölcsi lécet láttok ebben, amit át kell ugrani minden nap, és olykor sikerül, máskor nem. Egy nehézséget láttok ebben, amiben újra meg újra nagyon nehéz nekifutni, vagy úgy élitek meg, hogy azt mondjátok, Uram, te valami olyan nagy jót tettél velem, hogy én ezért az irgalomért, amelyben hiszek, a hitemből fakadóan kész vagyok neked engedelmeskedni. Bármiben. Mindenben. Amiben te engedelmességet vársz tőlem. Amiben te megmutatod, hogy merre kell menjek. Nagy dolog, ha az ember engedelmességének ez az alapja. Mert szokott a mi engedelmességünknek más alapja is lenni. Például az, hogy jó színben akarunk föltűnni Isten előtt. Nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy amikor az embert egy tragédia éri, hirtelen megtalálja a templom kilincsét. Addig nem tudta azt se, hogy hol van az épület. De amikor tragédia ér bennünket, akkor hirtelen még a kilincset is megtaláljuk, az ajtót is, a bejáratot is, a padba a helyünket. Mert az ember azzal, hogy engedelmeskedik, el akar érni Istennél valamit. Van ilyen is, hogy ezért engedelmeskedünk. Hogy az Isten bánjon már egy kicsit jól velünk. Bedobunk valamit az Istennél, és azt várjuk, hogy ő cserébe adjon ki. Valami sokkal nagyobbat persze, mint ahogy az automatán, hogy bedobok egy vasdarabot, mert azt nem bírom megenni, örülök annak, hogy egy szendvics jön ki alul, mert az oltja az éhségemet. Hát nagyon sok ember így van Istennel, hogy bedobok egy órát az életemből, alul meg pottyanjon ki egy nagy kötek pénz. Alul pottyanjon ki egy új test, ami egészséges. Alul pottyanjon ki egy új családi élet, egy békés férj, egy jó feleség, engedelmes gyerekek. Hát most bedobok egy kicsit, engedelmességet. De aztán az Isten adjon ám nagyot cserébe, olyat, amilyet én kívánok. Testvérek, a hívők engedelmességének nem ez az alapja, hogy valamit el akarnak érni, hanem az az alapja, hogy ők valamit megkaptak már Istentől, amit hittel fölismertek és elfogadnak. Arról is szól az apostol, erről szeretnék másodszorra beszélni, testvérek, hogy a hívők engedelmességének van módja, módozata. Így mondja a következő gondolatot: az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Azt mondja az apostol, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Megkérdezhetné valaki, hogy miért mondja azt az apostol, hogy okos Isten tisztelet. Hát nyilván mindenki okos, aki eljön a templomba, nem? Részt is vett az Isten tiszteleten, ez egy okos dolog, hiszen a minden hatóval kerülünk kapcsolatba. Úgy fordítom, hogy a testvérek értsék ezt, hogy értelmes Isten tisztelet. Az apostol arra hívja a hívőket, hogy amikor engedelmeskednek, akkor ezt tegyék értelmes Isten tiszteletként. És ha ezt mondja az apostol, hogy értelmes Isten tiszteletként engedelmeskedjenek a hívők, ez legyen az ő engedelmességüknek a módja, akkor ez azt jelenti, hogy van értelmetlen Isten tisztelet is. Amiben szintén belegyalogolhat az ember, az értelmetlen Isten tiszteletbe. Hogy mit jelent az okos Isten tisztelet, azt ő így fejti ki, azt mondja, szánjátok oda testeteket. Szánjátok oda testeteket. Abban az időben, amikor Pál apostol megírta ezt a levelet, divatos filozófiák sokasága tanított az örök életről, és ezeknek a filozófiáknak a döntő többsége arról szólt, hogy a testi életet és a lelki életet nyugodtan el lehet egymástól választani. Azt gondolták, hogy az örök élet az egy ilyen lelki dolog, független attól, hogy mit él az ember itt a testben. Független dolog. Ezért volt az, a rómaiak tele voltak istenekkel, keresték ők is az örök életre való megoldást. Elmentek a pogány isteneik imádására, aztán éltek egy olyan léha életet, ami köztudott mindenki előtt, aki foglalkozott egy kicsit a történelemmel. Miért volt ez? Azért, mert úgy gondolták, hogy a testi élet az teljesen független a lelki dolgoktól. Azt mondja az apostol, hogy ez nem így van. Az okos Isten tisztelet úgy néz ki, hogy az ember oda kell szánja a testét. Magyarán a lelkiek Isten előtt, az Istennek tiszteletében nincsenek elválasztva a testi dolgoktól. Mindenki nagyot téved, aki ma azt gondolja, hogy a hívő élet az csak szavakban áll. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy a hitünk az az engedelmességben fejezi ki önmagát. És ez a mi engedelmességünk Isten felé, ez mindig testben történik meg, testi dolgokban történik meg. Nem csak azt jelenti, hogy én elvekben igazat adok Istennek, hanem testben is az én elveim szerint élek. Nem könnyű ez. Sőt, sokszor és egyre többször megvívandó belső harc, testvérek. Miért? Azért, mert ez a világ már régóta úgy gondolkozik, és benne ezt a gondolkozást örököltük meg mi is, hogy a testünk a miénk. A testem az enyém. Nem szoktuk így lesarkítani, úgy szoktuk mondani, hogy az én életem. És ebben kimondjuk azt, hogy az én testem, az én lakásom, mindaz, ami a testiséghez tartodik, az az enyém, az én tulajdonom. Amikor azt mondja az ige, Pál apostol, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek, akkor nem kevesebbet mond, mint azt, hogy le kell mondani erről a gondolatról, hogy a testem az enyém. Oda kell szánni az én testi életemet, a testi mi voltomat, mindent, ami ehhez tartozik, ebben minden benne van, testvérek, ami a testi életünkhöz tartozik, ezt mind, azt mondja, oda kell szánni. Ez az engedelmességnek a módja, hogy értelmes Isten tiszteletként oda szánom a testemet. Hogyan szánom oda? Így folytatja, élő, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Az áldozat hosszú évezredeken keresztül a zsidó nép életében azt jelentette, hogy lemondok valami tulajdonomról az Isten javára. Meg kellett venni egy pár gerlicét, egy bárányt, ami az én tulajdonom volt, én fizettem érte, és azokról le kellett mondjak. Miért? Azért, mert elvágták a nyakát, kifolyatták a vérét, és megáldozták. Azok a régi áldozatok meghaltak. Az enyémeim voltak, odaszántam a semmire, így mondom, de értik a testvérek, arra, hogy megöljék őket. Pál apostol mit mond a rómabelieknek? Mi az, ami az Istennek tetsző, okos Isten tisztelet, értelmes Isten tisztelet? Az, hogy az ember odaszánja a testét élő és szent áldozatul. Azt mondja, Isten javára. Ezt jelenti a szent áldozat. Hogy Istennek szentelem a testi életemet. Hogyan? Élő módon. Isten nem a halálunkat várja áldozatul, testvérek, hanem azt mondja az apostol, hogy az Isten az élő áldozatot várja tőlünk. Engedelmességet vár. Ennek az engedelmességnek az alapja az ő nagy-nagy jó téteménye velünk, és erre az engedelmességre a mód az, hogy értelmes Isten tiszteletként, ami testünket élő és szent áldozatul odaszánjuk Istennek, mert ez tetszik neki. Testvérek, az új szövetségben Isten más áldozatot kér, vár és ír elő a benne hívőknek. Azt olvasjuk a Szentírásban, hogy az ószövetségi áldozatok kora lejárt. Azok tökéletlen áldozatok voltak. Újra meg újra ismételni kellett őket. Tökéletlenek voltak azok a papok is, akik ezeket az áldozatokat végrehajtották. De azt olvasjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy eljött Jézus Krisztus, aki önmagát áldozta meg tökéletes áldozatként, egyszer s mindenkorra. Nem kell többé az az áldozat, amit Isten az Ószövetségben előírt, mert tökéletlen volt. Jézus Krisztusban tökéletes lett, egyszer s mindenkorra lezáratott. Tőlünk viszont az követeli meg Isten, hogy a mi engedelmes odaszánásunk az élő szent áldozatként kerüljön ő elé. Magyarán addig van lehetőségünk, testvérek, az engedelmességre, amíg ebben a földi életben élünk és járunk. Milyen csalfa dolog az, amikor valaki azzal áltatja magát, hogy majd ott a halálom előtt, majd ott odaszánom magam az Istennek. Csalfa dolog, mert a halálunk előtt már alig van bennünk élet, s azzal talán csak a halálunkat fogjuk odaszánni az Istennek. Csalfa dolog, mert nem tudjuk, mikor következik be a halálunk. És talán majd elkésünk a nagy halogatás közepette. Azt mondja az apostol, ez tetszik az Istennek. Azt is hozzáteszi, hogy ez az odaszánás úgy realizálódik a hívők életében, hogy azok nem igazodnak e világhoz. Így folytatja ugyanis, és ne igazodjatok e világhoz. Napról napra, amíg éltek, vívjátok meg a belső harcotokat, hogy lemondtok önmagatokról, arról, hogy ti diktáltok, és az van, amit ti akartok, szánjátok oda magatokat élő időtökben, az élet időtökben Istennek, szent módon, a neki való engedelmességre, és mondja az apostol, ennek az okos tiszteletnek része az, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Talán mondanom sem kell, testvérek, hogy a világ és a hívő élete között az a fő különbség, hogy máshova fókuszál az életünk. A hitetlen ember életének a központja önmaga. Önmaga körül forog. A hívő életének a fókuszában meg Isten, Jézus Krisztus áll. És ez egy óriási különbség. Ugyanazt a kenyeret isszuk, ugyanazt a beton tapossuk, ugyanazokba az autókba ülünk, csak egy óriási különbség mégis van az életünkben, hogy nem ugyanoda fókuszál a mi életünk, nem ugyanaz mozgatja a mi életünket. Azt mondja az apostol a hívőknek, mert ők mindig kisebbségben vannak ezen a világon, hogy ne igazodjatok a világhoz, ne vegyétek át a világnak a gondolkozását, ne legyetek önközpontúak, hanem igazodjatok a ti megváltótokhoz, Jézus Krisztushoz. Szánjátok oda, élő szent áldozatul a ti életeteket. Tudjátok, testvérek, ez a harc gyakran azt jelenti, hogy amikor lemegyünk az utcára, meg elmegyünk a boltba, és tennénk a kosárba a 25-et, meg a 30-at, úgy, ahogy a világ beteszi, akkor átgondoljuk, hogy valójában szükség van erre. Vagy csak az lesz belőle, hogy kihajintom a végén. Ma a élelmezés, illetve a kenyér világnapja van. Testvérek, a világ rendkívül mohó. És ennek a mohóságnak a köszönhető az a tékozlás, ami a világba folyik. Sajnos magamon is tapasztalom, hogy könnyű elérni a javakat, és az ember gyakran nem harcolja meg ezeket a harcokat, hogy én gondolkozva éljek, vagy gondolkozva éljek. Mennyi kenyeret dobunk ki az utcára, a kukákba, csak azért, mert könnyen elérhető, csak azért, mert nem gondolkozunk, csak azért, mert igazodunk a világhoz, amelyik úgy gondolkozik, hogy az a jó, ha otthon rakás számra áll minden. Aztán persze nem fogy el a legtöbbször, és megy a kukába. Mi meg azt mondjuk Istennek az imádságunkban, ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Mekkora óriási különbség ez. Amikor az ember Istenre fókuszál, és azt mondja, köszönöm Uram azt, amit nekem ma megadsz, és azzal a hittel élem az életemet, hogy holnap is ott lesz a bolt, meg lesz a pénzem, megveszem. És nem kell nekem raktározni, begyűjteni, fölhalmozni, mert te jó gondviselőm vagy, sőt, még föl is szabadítottál engem arra, hogy kérjem ezt tőled, hogy viseld az én gondomat, rendeld ki az én kenyeremet. A világ egyik felének sokszorosa van a javaiban, a birtokában, annak, amit el tud fogyasztani, meg tud enni, föl tud élni, míg a világ másik felén iszonyatos nincstelenségbe élnek az emberek. Hát ilyen az ember világa. És ebben a világban azt mondja az apostol, hogy figyeljetek oda, hogy el ne sodorjon ez a világ magával benneteket. Ebben a világban ti ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne úsztatok az árral. Legyetek józanok, élő és szent áldozatul. Újra és újra koncentráljatok oda a ti megváltótokra, Jézus Krisztusra. Szálljátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul neki, a ti testi életeteket. Mert ő jót tett veletek. Kibeszélhetetlen jót. Végül arról szólok, hogy mi a mi engedelmességünknek a célja. Így mondja az apostol, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ami engedelmességünk célja az, testvérek, az Isten előtt való engedelmességünk célja az, hogy megváltozzon a mi értelmünk, megújuljon a mi értelmünk, ő benne és ő általa, hogy mindig jó ítéleteket tudjunk hozni. Testvérek, a jó döntések kulcsa a mai világ trendek szerint a megfelelő információ. Ha valakinek jó informátorai vannak, arról azt gondoljuk, hogy jól fog dönteni. Ha egy ügyről megfelelő információink vannak, úgy gondoljuk, hogy jól fogunk tudni abban dönteni. De valójában azt, hogy mi a jó, hogy mi a tökéletes, hogy mi az Istennek tetsző, az csak azok tudják meg, akik engedelmeskednek Istennek. Mert Isten a jó. Isten a jó. A világ önmagára fókuszálva mást lát jónak, mint amiről Isten azt mondja, hogy jó. Mert a világnak az a jó, ami jó nekem. A másik nem érdekel. Az Isten azonban maga a jó, a szeretet, ahogy itt látjátok fölírva. És aki őt megismeri, aki ő neki engedelmeskedik, annak változik az értelme, megújul az értelme, és meg fogja tudni ítélni, hogy mi az, ami valójában jó, ami Istennek tetsző, és ami tökéletes. Látjátok, testvéreim, összefoglalva, Pál apostol emlékeztet bennünket arra, hogy a római levélben emlékeztet arra, hogy az Isten milyen nagy jóságot mutat a mi irányunkba. Milyen nagy az ő szeretete, irgalma és kegyelme, amit Jézus Krisztusban megmutatott. És mielőtt a római gyülekezet azt mondaná, köszönjük Isten, akkor mi élhetjük ugyanúgy az életünket, megtanítja őket apostol, hogy az apostol, hogy nem így van. Ti adósai vagytok az Istennek, tartoztok az Istennek. Legyen a ti engedelmességetek alapja az, hogy ő jót tett veled. Ha jövő héten eszedbe jut az, hogy miért engedelmeskedjek én az Istennek, akkor remélem, az is eszedbe fog jutni azért, mert ő olyat tett veled már, amit senkitől nem várhattál volna el, és senkitől nem kaphattál volna meg. Engedelmeskedjünk az Úrnak, szálljuk oda a mi testünket, időnket, életünket, erőnket, gondolatainkat, élő és szent áldozatul neki. Nem-e világhoz igazodva, amelyik önmaga körül forog, hogy végül megítélhessük itt a földi életünkbe azt, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Legyen segítségül nekünk ebben az Úr. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 475. dicséretünket énekeljük. A 475. dicséretünknek mindhárom versét, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imád imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunk, kért Uram, ó, ne vesd meg. Tiszta szíved és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Keressetek mozgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bénsátok. Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek mozgón, Isten hajtunk.
Elejünket, testvérek! Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk! Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki emlékeztetsz ez órában bennünket mindarra a jóra, amelyet tettél érettünk, és amelyet teszel velünk. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél a mi bűnös világunkba, akit megbüntettél a mi vétkeink miatt, akit feltámasztottál, hogy ne legyen kétségünk a te megengesztelődésedbe, és aki ott ül a te jobbodon, a te mennyei dicsőségedben. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, hogy ő érette a benne hívőket, te igazként látod, gyermekeidként kíséred és vezeted ebben a világban. Olyan nagy ez a te kegyelmed és szereteted. Bocsásd meg, ha nem tölti el a mi szívünket a szeretet és a hozzád való szerelem áradása. Ezért is köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi hitünket a neked való engedelmesség által fejezhetjük ki. Bocsáss meg, Urunk, hogyha meg is értettük már a te hozzánk való jóságodat, olyan sokszor a világhoz szabjuk magunkat, és önmagunknak akarjuk megélni napjainkat itt a földön. Segíts, hogy élő, szent áldozatul neked áldozhassuk életidőnket, mindazt, amit nekünk adtál ebben a világban. Segíts bölcsen a te dicsőségedre használni, megelégedéssel, mértékletességgel, a benned kapott hit mértéke szerint. Légy ebben nekünk segítségül az elkövetkezendő héten is, és áldj meg bennünket, hogy a mi életünk azt példázhassa, tudjuk, kinek hiszünk, és hálásak vagyunk mindazért, amit attól kaptunk. Így adunk hálát, és így hívjuk segítségül a te nevedet. Könyörülj meg rajtunk, életünket tudjuk hordozni békességgel, életünket tudjuk hordozni könyörgések közepette. Áld meg így betegeinket, áld meg mindazokat, akik nyomorúságban és bajban vannak, hogy nehézségeinkben is úgy tudjunk te hozzád kiáltani, mint aki kegyelmes Isten vagy, mint aki már megtettél mindent miértünk. Ezzel a hittel hívunk téged segítségül, és imádkozunk te előtted most is. Amen.